a vésztanács. Távol áll tőlem, hogy arrogáljam magamnak, mintha a most bekövetkezett nagy eseményeket anticipáltam volna. Jelen tanulmányomnak egyszerűen csak az a célja, hogy rávilágítson bizonyos eseményekre, melyeknek már 1898-ban nagyjából szemlélő tanúja és némiképp szerényen cselekvő szereplője voltam. Nem tudom, mekkora jelentősége lehet feljegyzéseimnek a világháború oknyomozó történetében, a magam részéről nem békülhetnék ki lelkiismeretemmel, ha akár óvatosságból, akár szerénységből elhallgatnék olyan adalékokat, melyeknek véletlenül jutottam birtokába. De amelyeknek történelmi jelentősége talán nagyobb, sem hogy közlésüket mellőzhetném azzal az önmegnyugtatással, hogy én ezzel a jelentőséggel nem vagyok teljesen tisztában. Nyilvánosságra bocsátom hát azt, amit a dologról tudok, minden reflexió vagy kritika nélkül, talán lazán és rendszertelenül, de őszintén nevekkel és évszámokkal. A többit, hogy adataim mennyiben magyarázzák a ma eseményeit, s mennyiben vetnek rájuk világosságot, ennek megítélését azokra bízom, akik többet értenek ehhez, a politikusokra és történelemírókra. Igyekszem röviden és szárazon ragaszkodni a tényekhez. Én Rogyákkal már 1898. szeptemberében ismerkedtem meg, szorosabbá ez a nexus azonban csak novemberben lett, mikor én bizonyos adminisztratív körülmények folytán, melyek itt nem bírnak fontossággal, a hatodik padba kerültem jobbról negyediknek. Hátam mögött, de inkább balra, Zsemje Tivadar ült, és Rogyák előtt Zinger. Ennek, mint látni fogjuk, fontos jelentősége van az egész dologban. A lényeges mégis az, hogy én már novemberben olyan viszonyban voltam Rogyákkal, hogy már akkor egészen bizalmasan beszélt nekem politikai állásfoglalásáról, anélkül, hogy ebben az időben sejthettem volna valamit ennek az érdekes embernek a programjából. Elhatározó eseményeknek kellett közbejönniük, hogy világosabbá váljon előttem, miszerint itt nem egyszerűen meggyőződésről vagy felfogásról van szó, hanem nyílt programról és radikális tervről. Erről az elhatározó eseményről én november végén értesültem. Rogyákot egy reggel izgatott és heves beszélgetésben találtam Zingerrel. Áthajolt a pad fölött, élénk taglejtésekkel suttogtak, Zinger igen komolynak látszott, keveset beszélt, de éreztem, hogy döntő fontosságú kijelentéseket tesz. Érkezésemre hirtelen elhallgattak. Ez a bizalmatlanság nem sértett, mert ekkor még nem voltam annyira beavatva a dolgokba, később is óvatosak voltak velem szemben, hogy érdemlegesen részt vehettem volna a társalgásban. 10 percben a folyosón találkoztam Rogyákkal. Ez alkalommal tapintatosan néhány kérdést intéztem hozzá, láthatóan zavarba jött és kitérő választ adott, Zinger már valamivel közlékenyebb volt. Megtudtam, hogy a Rogyák Zsemje ügy, mely már régóta válsággal fenyegetett, ma reggel olyan fordulatot vett, amit már nem lehet tisztán diplomáciai úton elintézni. Arról régebben tudtam, hogy Rogyák és Zsemje Tivadar között áthidalhatatlan elvi ellentétek állanak fenn. Rogyák, mint a radikális program pártfőnöke, Zsemjét pániasz aspirációkkal vádolta. Tudnivaló, hogy abban az időben a jasszok valóságos rémuralmat csináltak a Józsefvárosban, és messzeható befolyásuk már a Rigó utcában is éreztette hatását. Arról suttogtak néhányan, hogy kémei közénk furakodtak, beiratkoztak az 5.-6. osztályba, mintha igazi tanulók volnának. Zsemje Tivadar nyíltan tagadta, mintha a jasszokkal bármiféle politikai vonatkozásban állana, esetleges jassz ismeretségei pusztán magántermészetűek, és nem sértik a Rigó utca vitális érdekei. Ezzel szemben Rogyák néhányszor a 10 percben nagyon is érthető allúziókkal figyelmeztette Zsemjét az efféle titkos fondorlatok veszélyeire. A viszony egyre kényesebbé vált közöttük. Ma reggel aztán váratlanul, látszólag indiferens kérdésben éles összeszólalkozás volt kettejük közt az osztályban. Ez alkalommal Zsemje Tivadar indulatában megfeledkező az elővigyázatról, azzal fenyegette meg Rogyákot és párthíveit, hogy 6 órakor hazamenet darongokkal felfegyverzett jasszok támadják meg az osztályt. Később, belátván elhamarkodott kijelentésének rendkívüli fontosságát, igyekezett visszaszívni a dolgot, és azt állította, hogy neki ebben a dologban semmi szerepe nincsen, hitelesen nem tud semmit az egészről, és neki is csak úgy mondták. Rogyák ezt már nem vette tudomásul, azonnal megszüntette Zsemje Tivadarral a tárgyalást, és Zingerrel visszavonult tanácskozni. Így álltak a dolgok délelőtt 11 órakor. A helyzet képét töredékes megjegyzésekből rekonstruáltam, Zinger és Rogyák a nehéz órák felelősségét érezve csak a legnagyobb tartózkodással beszéltek a helyzetről. Még 11 előtt óra alatt a padon átküldött Marconi lögdösést kaptam Zsemjétől, melyben becsületisten terhe alatt felszólított, hogy óra után várjam meg a kapunál. Rendkívüli fontosságú közlései vannak a számomra. Bár akkor még nem értettem annyira a helyzetet, hogy beláthattam volna európai következményeit egy esetleges összeütközésnek, amely a Jasszok és a Rigó utca közötti diplomáciai viszonyt beállítaná, ösztönszerűen éreztem, hogy ebben a kérdésben Rogyákék mellé kell állnom, és Zsemje Tivadar felszólítására, hogy tárgyaljak vele, kitérő választ adta. Rogyák, aki tanúja volt lojális viselkedésemnek, nem szólt, de éreztem, hogy bennem való bizalma nagyban megerősödött. Azzal az udvarias, de rövid komolysággal, amit azóta se tapasztaltam államférfiúban, tudtomra adta utóbb, hogy ha nincs kifogásom ellene, 12-kor szívesen lát a Mária Terézia téren, ahol Zingerrel vésztanácsi előharcban, így fejezte ki magát, megbeszélik a teendőket. Dobogó szívvel jelentem meg a megjelölt időben és helyen. A nagy dolgok, melyeknek így gyújtópontjába kerültem, remegő és büszke izgalommal töltöttek el, ezt az izgalmat azonban palástolni igyekeztem, látva azt a komoly, majdnem gúnyos nyugalmat, amivel ez a két nagyszabású férfiú megbeszélte az óriási horderejű teendőket. Bár nem fogtam fel egészen az összefüggéseket, igyekeztem utánozni az ő fölényes, határozott modorukat, titokban szégyelve, de nem bevallva, hogy a szakkifejezéseket nem mindig értettem meg. Zinger az általános helyzet vázolásával kezdte. Zsemje Tivadar mai kijelentése oda enged következtetni, hogy a jasszok árulást követtek el, az árulás szó igen gyakran fordult elő ezen a hadi tanácson, és így a Rigó utca e percben vészbaj viszonyba került részint Zsemje Tivadarral, részint azokkal a jasszokkal, akik már tanév elején titokban fenyegetőztek, hogy a B-osztályt föld alatti pisztolyokkal megtámadják. Ezt tovább nem lehet tűrni, ha csak nem akarjuk, hogy egy napon a késekkel felfegyverzett jasszok este a sötétben fejbőrünket levágják. A válságos helyzetért Zsemje a felelős. E pontban haladéktalanul intézkedni kell. Zinger szavaira Rogyák azzal a hanyag nyugalommal, mely valósággal megborzongatott, kijelentette, hogy ő hajlandó Zsemje Tivadarral vészpárbajt vívni, meghívott törzsfőnökök előtt, persze csak angolul. Ehhez ragaszkodott, és ahhoz is, hogy Zsemjét előzőleg két vészhadnagy vizsgálja meg, hogy nem rejtegete páncélt, ami, ugye, árulás volna. Zinger bólintott, és könnyedén megjegyezte, hogy az árulásra ő már régen készült, s tekintve, hogy atyának a Bakonyban óriási föld alatti vastelepei vannak, már is intézkedett, hogy 8000 vízhatlan páncélt készítsenek, amit a trikó alatt lehet hordani, annélkül, hogy bárki is észrevenné. A munkások hónapok óta serényen dolgoznak, s a napokban megérkezik az első szállítmány, mint egy 3000 darab. Ha a jasszok árulás révén megtudtak volna valamit a dologról, és ők is szereznének valahonnan páncélt, arra az esetre nehány száz vasruhát is csináltatott, vascipőket, vasnadrágot és teljes vastrikót. A vészpárbajhoz különben ő is hozzájárult azzal a megszorítással, hogy a vészhadnagyok helyett inkább farmereket kellene hívni, ezekben jobban meg lehet bízni. Abban az időben kicsit félénk voltam, s így sokáig nem mertem megszólalni. Éreztem azonban, hogy tekintélyem így nagyon alászál, s így zavartan és pirulva én is megszólaltam, s felvetettem a kérdést, vajon nem volna-e jobb, ha Zsemje Tivadart egyszerűen lefejeztetnénk? Hiszen ha kimondjuk, hogy tényleg árulás történt, ennek nem volna semmi akadálya. Bár nem mutatták, magam is meglepetve éreztem, hogy indítványom meglepte a vésztanácsot. Zinger hosszabb beszédben válaszolt nekem, melyben kifejtette, hogy az ötlet magában nem volna rossz, csak az a baj, hogy hadüzenet nélkül az ilyesmit nem lehet megcsinálni, mert hiszen ez... A következő kifejezést sokáig kereste, mert hiszen ez kelepce volna. Rogyák azonnal hozzájárult ehhez a felfogáshoz. Hevesen magyarázni kezdte, hogy jellembecsület szempontjából hadüzenet nélkül képtelenség kelepcét indítani, így mondta, ennek megvan a maga módja. Különben a kelepce nagyon kényes dolog, ehhez külön megállapodás kell, és sok feltétel, amit mind tisztázni kellene, és e pillanatban nem tudja egészen biztosan, vajon jasszokkal szemben jogosult-e a kelepce. Ezt még bővebben meg kellene beszélnie barátjával, a hadvezérrel, akivel esténként találkozni szokott, s aki nehéz háborús kérdésekben az ő tanácsadója. Nehogy azonban közben ismét elrontson mindent az árulás, azt ajánlja, hogy kelepce helyett indítsunk csatát, mégpedig haladéktalanul. Zinger ehhez hozzájárult. Most már csak a formai kérdések voltak hátra, elsősorban persze a zászló. Zinger megígérte, hogy másnapra behozza a zászlót a hozzávaló bélyegzővel, amit az ő atya már régebben megcsináltatott, és eddig az íróasztalon tartogatott, várva, míg szükség lesz rá. Rogyáknak itt újabb nehézség ötlött az eszébe. Honnan szerezzük a prédát? Kérdezte. Hiszen préda nélkül hozzá se kezdhetünk a csatához, hogy így fejezze ki magát. Zinger egy pillanatra zavarba jött. Ekkor megint megszólaltam, s azt ajánlottam, hogy a prédát talán gyűjtés útján lehetne beszerezni. Mindjárt megbántam elhamarkodott közbeszólásomat, mert mind a ketten hirtelen elhallgattak, összenéztek, és gúnyosan elmosolyodtak. Megint elpirultam, és zavartan dadogtam valamit, hogy hiszen nem úgy értem, mire Rogyák atyásan magyarázó, fölényes jó indulattal, fölvilágosított, hogy a prédát nem lehet gyűjteni, mert hiszen az egy vérengző állat, és a csatába két rendőr szokta vinni láncon a sereg előtt, közvetlenül a zászló mellett. Ebben állapodtunk meg. A tanácskozás után Rogyák vészesküt vett tőlünk, hogy nem követünk el árulást. Másnap 9 órakor meginterpelláltam Rogyákot, hogyan állunk a háború. Azt felelte, hogy Zinger nem kapta meg a páncélokat, mert a hajó, amely a Bakonyból hozza a holmit, zátonyra futott. Később közölte velem, hogy az egész dolgot el kell halasztani bizonytalan időre, mert karácsony előtt még meg nem tudjuk, hogy leszünk az okiratokkal, az egész dolog nem tényvalóság. Biztosított azonban, hogy az előkészületek minden irányban folynak. A mozgalom egyre terjed, hogy a zászló igenis megvan már, és hogy egész Amerika tud már a dologról. Kaliforniával való szövetségünk már biztos, és csak az alkalmas időt várja, hogy egész csendben és szerényen, anélkül, hogy valaki észrevenné, megindítsa a világcsatát. Ennyi az, amit az 1898. vésztanácsról tudok. Hosszú ideig nem foglalkoztam a dologgal. 1899-ben a reáliskola első osztályába iratkoztam, és évekig tanulmányok foglaltak le. E nagy események juttatták eszembe mindazt, amit megírtam. Az összefüggések felismerését ismétlem, azokra bízom, akik erre nálam hivatottabbak.